A következő, egy picit rendhagyó módon kezdenénk a mai üzletember találkozót. Ne ijedjetek meg, jó lesz. Igen, abban a szerencsében van részünk, hogy itt van köztünk Pásztor Péter Fai János, aki a gyülekezetünknek az egyik a kulcsfigurája, a pásztor kende mögött, fölött, körül lévő szűk csapatnak az egyik tagja. Ő egyébként orvos, a szakmáját tekintve számos különleges szolgálatot vezet, a 17. kerületnek a lelkipásztora, de az egyik szakterülete a kapcsolatok. Házassági tanácsadás, házas szemináriumok, illetve van egy egész különleges rendezvény sorozat, ami pároknak, házaspároknak egy ámulatos lehetőség. És ez most indul újra, és ha minden igaz, Pásztor János tudna erről egy pár szót mondani nekünk.
Hányan vagytok házasok? Oké, akkor jó helyre jöttem. Nem ez az országos átlag. De nagyon drágának tartjuk a házasságot, mint minden kapcsolatot Isten előtt köttetett a házasság is. És úgy gondoljuk, hogy ez akkor jó, amikor beszélünk róla, amikor tanulunk róla, amikor foglalkozunk vele. És ez a házas randi, amire szeretnélek meghívni benneteket, mint a helyi gyülekezetnek a lelkipásztora is, egy olyan... Nem tanfolyam, nem szeretem ezt a szót. Ez egy igazi randevú, amikor én azt nagyon élvezem, hogy a feleségemmel együtt tölthetek egy 2-3 órát, beszélgethetünk a kapcsolatunkról, mégpedig isteni nézőpontból, és jól érezzük magunkat más házaspároknak a közelségében is. Úgy néz ki egy ilyen házas randi, hogy van egy vacsora, van egy kis rövid tanítás, és aztán utána házaspárok egymással beszélgetnek. Ehhez van egy kis munkafüzet, ami vezeti ezt a beszélgetést, de gyakorlatilag mindenki arról beszél, amit éppen a legfontosabbnak tart. Úgyhogy nagyon kellemes dolog, nincs semmi ráerőltetés benne, viszont ad egy keretet arra, hogy én és a feleségem legalább havonta egyszer beszélgethessünk. Ez egy nagy dolog, nem tudom, hogy vagytok vele. Hát persze, hogy naponta megbeszéljük, hogy a gyereket kiviszi az óvodába, kihozza el az iskolából, mit kell bevásárolni, de hogy komoly dolgokról, igazán a kapcsolatunkról beszéljünk, ennek kell egy tervezett időt adni, ezt tapasztaltuk, és ez legalább havonta egyszer akkor így előfordulhat. És mellette pedig gyerekmentes környezetben tudunk más házaspárokkal is beszélgetni, ami nagyon fontos, mert hogyha anyukák összerakod az anyukákat, akkor ők csak egyből a gyerekekről beszélgetnek. A kisgyerekekről akkor hány pelenka fogy, ha nagyobb gyerekekről akkor mondjuk egy 10 éves éppen hogyan lázad. Nagyon fontos, hogy a férj-feleség tudjon a kapcsolatáról, magáról a kapcsolatáról beszélni és ebbe befektetni. Úgyhogy az első alkalmunk az nem első, mert ez egy folytatása az ősszel elindult sorozatnak, de idén az első alkalom, ez január 26-án van, este 6 órakor. Ez egy szombati nap, a 17. kerületi gyülekezetnek a dísztermében. Aki járt ott, az nem annyira díszes, de minden esetre meleg környezet vár benneteket. Úgy értem, hogy egy kellemes vacsora, egy kellemes közösség, tényleg egy baráti közelség lehet. És a cím az Újlak utca 11, de ez alapján senki nem fog oda találni. Úgyhogy az lenne a legjobb, hogyha esetleg következő alkalomra tudnék egy ilyen iránymutatást. Van egy kis levélke, egy meghívó levélke, amire le van írva részletesen az útirány, hogy hogyan lehet oda eljutni. Illetve a Vili tudja, ő rendszeresen jár a gyülekezetbe. Ő is el tudja mondani, tőle tudtak információt kérni az Istvántól, Márton Istvántól, aki benn van ennek a szervező csapatában is. És az első alkalomnak a témája az a konfliktusoknak a kezelése vagy megoldása. Megoldás az nem biztos, hogy van, de kezelni lehet a konfliktusokat. És aztán utána még ilyen témák lesznek, hogy szülők, após, anyós, a megbocsátásnak az ereje, és olyanról is merünk beszélni, hogy a jó szex, ez lesz az utolsó alkalom, és utána még egy különleges vacsora, május 24-én lesz az utolsó alkalom, minden hónap 4. szombatján, este 6 órakor. Jó, kérlek, írjátok be a naptáratokba, és hogyha kell információ, akkor ezektől az emberektől megszerezhetitek. És köszönöm szépen a lehetőséget.
Nagyon köszönöm.
Oké.
Kaut György.
Oké, jó reggelt. Na, imádkozzunk, azt nem csináltuk meg, ugye? Mentőv. Oké. Drága urunk, hiszük, hogy egy céllal vagyunk itt. Hiszük, hogy nem véletlenül hoztál ma ide minket. Egy nagyon különleges és meghatározott üzeneted van számunkra, ebben biztosak vagyunk, és szeretnénk ma ezt hallani, hogy adj nekünk halló szíveket és nyitott füleket és előítéletes, mentes elfogadást, és de tényleg egy nagyon bátorító és építő, erőt adó gondolatokat, olyat, amelyet csak tőled várhatunk, Uram, amelyet nem találhatunk sehol máshol, és nem is találtunk. Kérlek, hogy nyisd meg a te igédet, nyisd meg a, úgymond, a menny csatornáit, és adj nekünk felülről való bölcsességet, valami örökkévalót, amit itt a föld életünkben is tudunk használni. Tényleg, Uram, és ennél kevesebb várakozásunk nem is lehet. És biztosak vagyunk benne, hogy te szólni fogsz hozzánk. Köszönjük neked a drága nevedben. Imádkoztunk. Amen.
Amen.
Úgyhogy igazából csak egy ilyen kis tapasztalatról beszélnék nektek, ami szerintem hasznos dolgokat fog tartalmazni. Nem régében, a napokban utaztunk így elég messzire, sok ezer kilométert, és ugye az autóban volt időnk beszélgetni az üzlettársammal, és arra használtuk az időt, hogy tervezzünk. És elámultunk, hogy mennyire hasznos volt ez a tervezésre fordított idő, és nem tudom, ti mennyit terveztek. Ez mindig, tudod, ez ilyen alap, ilyen üzleti szeminárium téma, tervezés, de nem tudom, ti mennyit terveztek, mennyit gondolkodtok ezen, akár magánéletileg, ugye, és akár cégbe, akár pénzügyekbe, akár máshogy, nem tudom. Nem akarom, hogy így, tudod, most elmondjátok, hanem csak így gondolkozzatok el rajta. És lehet, hogy valaki rendszeresen csinálja, ez tök jó. Az nagyon bátorító, de és amire jutottunk, oké, mondom ezt, az, hogy egy olyan irányt sikerült meghatározni, ami hatással van mindenre. És rájöttünk, hogy egy magasabb szintre tudtunk így lépni, hogy terveztünk. És ugye a probléma az mindig abból van, hogy a rövid távú dolgok, vagy a mondják ezt, az élet részletei, de mondhatnánk ezt ilyen átlagos dolgoknak, ami csak így elfoglalják az időnket. Ebből sikerült egy olyan magas szintre lépni, hogy egy olyan, tudod, irány meghatározni, mert az összes többit meghatározza, hogy mit csinálsz a napoddal, hogy mivel töltöd az időt, hogy mit delegálsz, hogy mit csinálsz te, hogy azt tudod, merre mész. És azt hiszem, hogy ilyen elengedhetetlenül fontosak ezek az idők. Mert, és közben beszélgettünk, és így vannak olyan emberekkel üzletelünk, akiknek a többsége nem hívő keresztény. És sok különbség van köztünk, de sok hasonlóság is. A különbség az például nagyon, a célok meghatározásában nagyon megmutatkozik. Egy keresztény ember tud szerintem igazán reálisan, de mégis úgymond túl gondolkodni a saját életén. A terveimet nem csak erre az életre meghatározni, hanem kicsit túlmutatóan. Sőt. És hiszem, hogy kell. És most nem tudom miért, tényleg nem tudom miért erről kell beszélnem, de erről kell. És viszont, és az igaz a meggyőződéseidre is. Honnan veszed a meggyőződéseidet? Honnan veszed azokat a szilárd pontokat, amikhez tervezel, amik alapján tervezel? És ez is egy nagyon fontos kérdés. És erre eljutottunk, hogy egy csomó ember úgy tervez, hogy mondjuk tervek, ezek a pontok ilyen cölöpök, így levered, és az egy biztos pont az életedben. És az emberek ilyeneket szeretnének, nem? Minden ember szeretne biztos pontokat az életbe. De akinek nincs egy önmagán kívül lévő, változhatatlan ilyen pontja, az mit csinál? Az előző cölöphöz viszonyít. Az előző cölöpöt mihez viszonyította? Az megelőző cölöphöz, azt meg az megelőzőhöz. Vagy valaki jött és mondta, hogy nem, ez a cölöp, és levehet egy újat, és akkor onnantól az a viszonyítási pont. Tehát, és ez mennyire biztos, mennyire stabil, mennyire tartós. Nem az, amit ráépítünk, hanem a maguk a cölöpök helyzetei. És a probléma, azt tudjátok, nem csak azzal van a probléma, hogy egy másik cölöphöz viszonyítok, egy másik, tőle egy olyan pontból szűrök le mély a következtetés, ami önmagában is egy valaminek egy ilyen abszolút ilyen a levegőbe lebeg, hanem hogy az összes cölöp az a futóhomokban van. Nem? És valamelyik pásztorunk beszélt erről, hogy építs a kősziklára. És ezen gondolkodtam sokat. És a tervezésnél az előjön, hogy oké, meghatározzuk az irányt, de min állnak ezek az irány, min állnak ezek az elvek, az irányok, amiket megtervezünk. És hogyha futómokra teszed, akkor ezek így, hát úgy mondjam, eléggé instabilak. És az életnek a vihara, az árvíz, a szélvihar így elviszi őket. És aztán mihez viszonyítasz? És mit kell csinálni ahhoz, hogy kősziklára építsek? És itt volt egy jó kép, hogy le kell ásni mélyre. Mert az életben a felszínen homok van, futóhomok. És nem találsz kősziklát. Egyszerűen nem. Tehát ha így csak így elkezdesz körbenézni, nem igazán látsz. Ehhez keresni kell. És talán ez így a gondolatnak a magva, és ugye ez Máté 7-ben Jézusnak egy hihetetlen példázata, egy hihetetlen mondat ez, hogy a bölcs ember az hasonlatos az, aki kősziklára épít, és az olyan, aki hallja Isten beszédét, ugye, ami nem változik soha, nézd meg, 2000 éve nem változott, és azt alkalmazza. Tehát hallja, megfogadja és alkalmaz. És ez olyan, mint aki kősziklára épít. Ez olyan, mint akinek olyan biztos viszonyítási pontjai vannak az életben, amelyek nem tudnak elmozdulni. És ezek kellenek. Enélkül az összes tervünk, az légvár, vagy nem is tudom. Csak így, ilyen értelmetlen. De ehhez mélyre kell ásni. És igazából csak ez a lényeg itt, egy bátorítás, hogy merj ásni, merj megkérdőjelezni bizonyos dolgokat, akár bármit megkérdőjelezni, merj a megfelelő embertől tanácsot kérni, akinek az életében vannak ilyen cölöpök, amik betonon vagy kősziklán vannak, és vedd a fáradtságot is arra, hogy áss mélyre, mert ezt tudod, különben az lesz az életélmény, hogy így minden mozog, és semmi se stabil, és itt volt, és aztán nincs, és bíztam valamibe, ami aztán eltűnt, vagy már nem is ott van. Úgyhogy így, ja, ez csak egy ilyen személyes tapasztalat így a tervezéssel kapcsolatban. És ja, lehet, hogy hasznos volt. Na igen, akkor fogadjátok meg.
Amen. Nem tudom, hogy ki milyen elvárással és milyen elképzeléssel jön el péntek reggelente az üzletember találkozóra. Tudom, hogy most néhányan vagytok itt úgy, hogy most vagytok itt először. Isten hozott titeket. Jó reggelt. És néhányan másodszor vagytok, néhányan sokatszor. Nincs nagy különbség. De ez egy nagyon jó kérdés, hogy milyen elvárással vagy itt, mire számítasz? És ha arra számítasz, hogy bölcsességet fogsz hallani, szerintem nem fogsz csalódni. Olyan bölcsességet tanulunk, amilyen bölcsesség bárhol megállja a helyét. A világban, az üzletben, a családban. Olyan elvek, olyan módszerek néha, olyan megértés, olyan mély problémafeltárás és reális problémakezelés, amilyennel nagyon kevés helyen találkozol. De ha csak erre számítasz, ha csak ennyit akarsz kapni, akkor túl alacsonyra célzol. Ez a találkozó nem egy természetes jelenség. Habár a természeti szinten is nagyon mély válaszokat hordoz és ad. Ez egy olyan találkozó, ahol nem csak azok vannak jelen, akik itt ülnek. Nem csak én, a Gyuri, a Péter, te, hanem itt van Isten személyesen is. Honnan tudom én ezt? Onnan, hogy megígérte. Azt mondta, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott én is ott vagyok. Oké, ha esetleg nem hiszel Istenben, az nem probléma. Én se hittem. Biztosíthatlak afelől, hogy ez egy átmeneti állapot. És az Istenbe vetett hit, ahogyan mi értelmezzük, az nem egy naív, vak hit, hanem egy józan meggyőződés, ami tényeken, bizonyítékokon, aztán élményen és tapasztalaton is áll. Nagyon-nagyon valós. Ha Isten léte és az ő kijelentése a Bibliában nem valós, mint amilyennyire bármilyen más általad valósnak hit kategória valós, akkor mi hülyék vagyunk, már bocsánat. Akkor bolondot csinálunk magunkból. Legalábbis azzal a részével ennek a találkozónak, ami a természet felettit érinti. De azt hiszem, hogy nem vagyunk azok. De csak hadd mondjak valamit ebbe az irányba, ami még fontos, hogy Isten szeret téged. Oké? Okay? Téged. És ez a szeretet nem azt jelenti, hogy használni akar, és ezért ad neked, hogy aztán kétszeresen kérhesse vissza. Nem. Egyszerűen szeret téged. Törődik veled. Fontos vagy neki. Olyan árat fizetett érted, amilyet elképzelhetetlennek tartanál, ha látnád, hogy az mit jelent valójában. Egyszerűen szeret téged. És amikor eljössz ide péntek reggel, amikor elmész szerdán a gyülekezetbe, vasárnap a gyülekezetbe, ha jársz valamilyen közösségbe, ami nem a Biblia szól, egyház, az tökéletes. Amikor elmész oda, és ha ott Istent igazán hirdetik, akkor Istennek van egy üzenete a számodra. Van egy üzenete a számodra, ami nem a lelkipásztornak, nem a papnak, nem a Slinglov Sanyinak, nem a Kaut Gyurinak az ötlete, hanem valami, amit Isten akar adni neked. És ez néha nem nyilvánvaló. Néha csak így utólag jössz rá, hallottál egy tanítást, és azt mondod, hogy azt a mindenét, hát ez arról szólt, amivel küszködtem múlt héten. És néha meg nekünk, akik tanítunk, sem nyilvánvaló. Mert ahogy az előbb a Gyuri mondta, fogalmam sincs, miért erről kell beszélnem. Vagy értem, az előbb megpróbáltam megfűzni a Sanyit, hogy egyáltalán ne kelljen beszélnem. De nem hagyta magát, mondta, hogy itt van, tessék, valamit csak tudsz mondani. És aztán pont arról kezdett el beszélni, amiből én készültem. Illetve a készültem az elég túlzás. Oké? Okay? Tehát, hogy tegnap este így feküdtem le, hogy uram, mi a téma ma az üzletember találkozón? Mire a válasz az volt, hogy majd elmondom. Mondom, de a majd az mikor? Már mindjárt lefekszem. Majd idejében. Jó, reggel fölkelek. Uram, mi a téma az üzletember találkozón? Majd elmondom. Jó, de hát... És elviszem a nenét orvoshoz, aztán megyek az üzletember találkozóra. Úton vagyok az üzletember találkozón. Sanyi vezet. Uram, mi a téma az üzletember találkozón? És akkor elkezdi mondani. És lehet, hogy elmondta a Gyurinak is. vagy nem mondta, de most elmondta. Úgyhogy Istennek van egy üzenete a számodra. És ez nem csak bölcsesség, ez nem csak elvek és módszerek, hanem egy téged szerető, mindenható, teljes bölcsességgel bíró, az életedben valósan, szervesen résztvevő Istennek az üzenete. Jó, és még egy részlet, oké. Tehát amikor a Gyuri beszél, akkor azt úgy kell fogadni, mint ihletett kijelentést, szóról szóra Isten szólt, 21. századi proféta. Nem, óvatosan nem. Csak ha én beszélek, akkor. Viccelek, nem. Oké. Isten használ minket. Rendben? Használ minket. És ez sok volt neki. Viccelek. Oké. Isten használ minket, és amennyiben az a tanítás, amit a pásztorom tanít, a Gyuri tanít, összhangban van az igével, és Isten szelleme, aki itt most jelen van, ezt értelmezi a te életedre, akkor az neked, jó reggelt, akkor az neked egy isteni kijelentés. Oké? De mindig ellenőrizned kell a Biblia alapján, az eddig megkapott tanítás, meggyőződések alapján, neked személyesen, hogy összhangban van-e azzal, amit Isten kijelentett. Oké? Ez a te személyes felelősséged. Így nem történhet meg, hogy valamilyen jött-ment tanító rászett téged, ugye? Mint mondjuk én. Ugye? Itt magyarázok nektek, mi van, hogyha hülyeséget beszélek. Kiderül, ha utána olvasol a Bibliában. Azonnal kiderül, mert van egy etalon, van egy cölöp mindannyiunk számára, ami le van verve, ami igazolható, bizonyítható, ami megcáfolhatatlan. Ha neked nem az, akkor próbáld megcáfolni, akkor nézz utána a bizonyítékoknak. Mi ezen az alapon vagyunk hívők, hogy Isten kijelentése a Biblia az igazság. Nem egy jó könyv az igazságról, hanem az igazság. És ez jelenti azt a biztonságot, amivel te beülhetsz egy Isten tiszteletre, egy üzletember találkozóra, egy bibliai tanítást hallgatva, amit fogadhatsz úgy, mint Istentől, mint az igazságot. Mert aztán hazamész, és utána nézel, hogy tényleg igaz-e, és amikor az, akkor hagyod, hogy teljes erejével hasson rád, és vigyen az életben. Ez az az alap, ez az az extra, ami a világi embernek szörnyen hiányzik. Ami a nem hívő embernek egy borzasztó űrt jelent. És a Gyuri is erről beszélt. És amiről Gyuri beszélt még, az a tervezés. A tervezés, a jövőkép, hogy milyen életet éljünk, és hogyan. És ez a témánk ma reggel. Nem tudom, hányan akartok nagy dolgokat csinálni az életben. Nem tudom, fölállok, ez jó ötlet? Olyan, többen vagytok, mint szoktatok. Ne csináljatok ilyet. Fölborítjátok a régi jó rendet. Oké, nem. Oké, hányan gondolkoztok nagyban? Hányan akartok nagyban gondolkozni? Hányatokban van ott az az ambíció, hogy az az élet, amit itt a Földön élünk, az így nem elég. Úgy értem, ez bezár minket. Nagy dolgokat kéne csinálni. Én emlékszem, még 10 évesen álmodtam erről, hogy egy nap majd levetem a láncaimat, és nagy dolgokat fogok csinálni. Arra gondoltam, reálisan álmodtam erről, hogy majd könyvet fogok írni, és ez világsiker lesz. Reálisan álmodtam arról, és nem csak 10 évesen, hogy egy nap majd filmrendező leszek, és világsikerű filmeket fogok rendezni. Reálisan álmodtam arról, hogy olyan anyagi függetlenségre teszek szert, ami mellett csak el kell döntenem, hogy mit akarok csinálni az időmmel és az energiámmal, az életemmel. És aztán éreztem, hogy oké, önmagában ez a külsőség, ez kevés, hatást akarok gyakorolni, jelentőségteljes akarok lenni. Olyan hatást akarok gyakorolni, ami jelentős. És rájöttem, hogy a jelentős hatást csak embereken lehet gyakorolni. Az, hogyha én építek egy csodálatos házat, az csak attól válik értékessé, hogy emberek értékelik, és hasznot húznak belőle azzal, hogy örülnek a szépségének, hogy ott laknak, hogy használják. Végül is minden, ami történik, az emberekben csapódik le. És aztán, ahogy tovább tanultam, ahogy egyre jobban megértettem a valóságot, rájöttem, hogy az ember mögött is van valami, ami az embernek értelmet ad. Hisz egy ember nagyra értékel egy házat, aztán meghal. És a nagyra értékelésével együtt eltűnik. Mi az, ami örök értéket ad valaminek is? Akár az embernek is. Itt jutunk el Istenhez. Minden Istentől jön, ami nagyszerű, és ő hozzá tér vissza. Az emberek Isten dicsőségét hordozzák, és nagy dolgokra vagyunk elhívva. Valójában nagyobb dolgokra, mint amiket mi a saját erőnkből meg tudunk ragadni, át tudunk fogni, uralni tudunk. Nem tudom, hányan éreztétek ezt már, hogy a kezetek magasabbra nyúl, mint amit el tudtok hinni, hogy el lehet érni. Hogy valójában nagyobb dologra vágytok, és néha nem is tudod meghatározni, hogy ez a nagyobb, ez mit jelent. Hogy mennyiségileg nagyobb, még több pénz, még több alkalmazott, még nagyobb területen befolyás, vagy minőségileg nagyobb. Azt a dolgot csinálni lehet, hogy csak egy emberrel, lehet, hogy csak egyszer az életben, ami a minőségét, az értékét, a mélységét tekintve kimondhatatlan, megfesteni egy festményt. Mondtam, ami örökké megmarad. Megmenteni egy gyereket. Rendbehozni egy házasságot. Mit? Nem tudom. De nagy dolgokra vagyunk elhívva. És főleg amikor nem tudom, hogy kinek mi nehéz és mi nem. Ki hol érzi, hogy eljut önmaga végére a saját képességeinek a határához. Én a szervezés területén érzem ezt. Amikor arra gondolok, pedig voltam vezetője több ezer embernek, de ez nekem nem fekszik. Tehát látom, hogy ott van egy rakás ember, és mind azt csinál, amit akar. Ez szörnyű. Egyik se azt csinálja, amit én mondok nekik. Tehát hogy lehet itt vállalkozni? Hogy lehet itt egy szervezetet, egy céget működtetni? Az ember megmondja, ő megígéri, és utána mégse csinálja. Annyi a bizonytalanság, nagyobb ezt, ott harcolok az üzlet nagy sárkányával, tudod, 7 feje van, mindegyikből tüzet okád, és tudod, és én megpróbálom valahogy megszelidíteni, és érzem, hogy nagyobb nálam. Ha csak az én erőmön múlik, ha csak annyit tudok belerakni, amennyi én vagyok, akkor ez lehetetlen. De akarom. Sőt, a kötelességem, vagy a család. Érezted már úgy, hogy a család kezelhetetlen? Akinek sok gyereke van esetleg. Oké? Vagy akinek nincs sok, de oké, csak a házasság, férj és feleség. Úgy értem, a viccet ismeritek biztos, nem? Hogy van már?
Nem tudom, de nagyon.
Nagyon, de tényleg nagyon jó, oké. Igen, oké, egy férfi kifogja az aranyhalat, az aranyhal azt mondja, van egy szabad kívánságod. Oké, hát várjál, aranyhal. Mindig is szerettem volna, mindig is szerettem volna elmenni Hawaii-ra, de félek a repülőtől, és a hajótól iszonyodom. Építenél nekem egy autópályát, egy hidat Hawaii-ig? Azt mondja, ne viccelj, ez tud, micsoda meló. Mennyi anyag kell hozzá, micsoda tervezés, milyen kivitelezés, kérj valami mást. Jó, oké, akkor mindig is tudni szerettem volna, hogy mit akar a feleségem. Oké, 2 vagy 3 sávos legyen. Szóval, hogy néha nagyon közeli, nagyon egyszerű dolgok megfejthetetlennek tűnnek. Túl nagyok, túl nehezek, túl mélyek. Oké. Mit eredményezhet ez? Frusztrációt. Voltál már frusztrált? Oké, a frusztráció az, amikor egy nem reális elvárásod, tervet, célod megvalósítása közben meghiúsulsz, és csalódottságba, akár keserűségbe kerülsz. És ez az állapot a frusztráció. Amikor valamit, ami járt volna neked, nem kapsz meg, és te emiatt csalódott vagy, de ennél egy picit több, méltatlannak érzed, méltatlankodsz. Nem kapsz meg valamit, és ez egyáltalán nincs így rendben. Oké, valami nagyon hiányzik. Kitoltak velem. Ez a frusztráció. De a frusztráció létrejöttének az oka az irreális elvárás. Oké, nekivágok valaminek, aminek a teljesülése legalábbis kétséges. És ezért már amikor belevágtam, majdhogy nem, ki lehet számítani egyenesen, hogy frusztráció lesz a vége. Nekiállok egy héten dolgozni, és nagy terveim vannak. Nem olyan részletesek, nem olyan spécik, mint amikor a Gyuri kidolgoz valamit, de nagy terveim vannak, oké? Nemzetközi üzletet építek. És egy kétszemélyes, háromszemélyes vállalkozás vagyunk. Vagy értem, iszonyat mennyiségű és minőségi munka. De a lelkemben ott van, látom. És nekiállok, és dolgozom rajta, és lelkesít, de aztán, amikor vége van a napnak, 8 órát dolgoztam, úgy érzem, hogy nem jutottam elég messzire. És képes vagyok ostorozni magam este, hogy mi értelme volt ennek. Hogy talán még többet kéne dolgozni. De akkor az már a családom rovására megy, akkor már tudod, mikor csinálom az élet többi részeit. És hogy van ez? Hogy csináljam? Könnyű lenne, ha lemondanék a célokról. Ha azt mondanám, hogy nem csinálok nagy dolgokat, hagyjál békén. Hát egyszerűen hiába való, nem csinálok nagy dolgokat. Azt fogom csinálni, hogy alacsonyra célzok, azt biztos eltalálom. Oké? Nem csinálok nagy dolgokat. Ugye ez az, amit sok ember csinál. Egy ponton csalódik, egy ponton megkeseredik, egy ponton elkezdi abba hagyni, hogy nagyot álmodjon, hogy nagyot tervezzen. És a nagyot most nem egy, oké, csak egy zárójeles megjegyzés, nem egy sosem elég, mindig többre vágyom, erről múlt héten beszéltünk az elégedettségről, hanem csak egy hozzánk illő célről beszélek. Egy bizonyos értelemben reális célról, ami egyszerűen nagyobb nálam. És hadd olvassam nektek, és itt az üzenet. János 14-ből Jézus Krisztus beszél, akiről, ha megkérdezel egy nem hívő embert, aki csak egyszerűen realista, azt fogod hallani tőle, hogy Jézus Krisztus a történelem egyik legnagyobb alakja volt. Nem tud mást mondani, mert megváltoztatta az egész történelmet. Igaz? A nyugati civilizáció, még akkor is, hogyha most már többnyire egy posztkeresztény civilizáció, az ő tanításának az alapjait hordozza fundamentumként. Az ő tanítása az, amire a jogrendszerünk, az etikánk, az erkölcsünk, a családi, mindenünk épül. A fejlett nyugati civilizáció a kereszténységből nőtte ki magát. Egy ember, fogalmazzunk így, megváltoztatta az egész történelmet. És persze mi hívők azt mondjuk, hogy ő nem ember volt, hanem Isten és ember egyben. Isten, aki megüresítette magát az isteni hatalmától 33 évre, hogy itt éljen a Földön, mintát adjon nekünk arról, hogy hogyan kell egy embernek élnie, hogyan élhet egy ember, és hogy aztán meghalhasson a mi bűneinkért, kifizethesse ezzel a mi adósságunkat, hogy mi aztán szabadok lehessünk. Jézus azért volt itt a Földön, hogy nekünk embereknek utat nyisson Isten jelenlétébe. Nekünk embereknek, akik a saját gyarlóságunk, véges voltunk miatt bűnösek vagyunk. Oké? Isten élete nem csak egy tökéletes ember élete volt, hanem Isten élete itt a Földön. De figyeljetek csak, hogy ő egy jó mérce lenne? Ha a te teljesítményed a te célod a Földön olyan eredményt, olyan hatást, olyan jelentőséget hordozna, mint Jézus tettei, akkor az jó lenne, az beleférne? Akár ha humanista alapon nézzük Jézus, mint ember, akkor is, de Jézus, mint Isten, úgy is, nem? Tehát neked elég lenne? Oké? Okay? Tehát nekem megfelelne. Ugye ez az egész emberiség sorsát meghatározó. Valami, ami megmérhetetlenül nagy. Tessék? Nem kéne. Túl nagy, ugye? Már én... De figyelj, van egy rossz hírem. Figyelj, olvasom. János 14:12. Fel vagytok készülve? Oké. Okay. Bizony-bizony mondom néktek, ezt Jézus mondja. Amikor azt mondja, hogy bizony-bizony, akkor azt nagyon mondja. Az ugye azt jelenti, hogy figyeljetek, most piros lámpa ég, ez fontos, tudod? Pirossal kiemelt rész. Bizony-bizony mondom néktek. Aki hisz én bennem, azokat a... Oké, mi a feltétel? Aki hisz én bennem. Ez azt jelenti, hogy aki jó ember, az itt nem szerepel. Aki református, evangélikus, katolikus, bibliaszólós, ez szerepel? Nem. Mi szerepel? Hisz. Oké, mi a hit? A nem látható dolgok létéről való meggyőződés, illetve a remélt dolgokban való bizalom. Oké, a nem látható dolgok, Isten például számunkra egy nem látható, az ő létéről való meggyőződés. Ha egy szeméről van szó, akkor hogyan hihetsz egy személyben? Kétféleképpen. Az egyik az az, hogy ő tényleg létezik-e. Tehát létezik-e mondjuk George Bush? Igen. De aztán hit ő benne, mint hit a jellemében, hogy ő az, aki. Igaz? Hogy az, akinek mondja magát. Hiszel-e George Bushban? Igen, hiszem, hogy ő egy kitartó, egy becsületes, egy most nem akarok ebbe belemenni, de a jellemével kapcsolatos is. Oké? Tehát aki hisz én bennem, mondja Jézus, és ebben mind a kettő benne van. Hiszel abban, hogy én létezem, és hiszel abban, hogy én az vagyok, akinek mondom magam. Oké, ez később zsidó 11:6-ban, igaz? Ki van fejtve. De itt volt a feltétel. Aki hisz én bennem, és most jön a fekete leves, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Oké. Okay. Elolvasom még egyszer. Aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Wow! Nem csoda, hogy a csillagok felé nyújtjuk ki a kezünket. Nem csoda, hogy bezárva érezzük magunkat abban az életben, amit a világ diktál nekünk. Nem csoda, hogy lázadunk a kis hitűség, a rossz énkép, a bezártság ellen. Nem csoda, hisz örökké való dolgokra vagyunk elhívva. Azokat a cselekedeteket, amiket én teszek, ti is megteszitek, sőt, nagyobbakat tesztek. És hadd mondjam azt, hogy azokat a cselekedeteket, ez mindenképpen egy minőségi kategóriát jelent. Egy minőségi kategóriát, és jelenthet egy mennyiségit is, de minőségit mindenképpen. Amikor valamit hitben teszel, amikor valamit Istenre nézve teszel, az örökkévaló. Annak a jelentősége olyan, mint amikor Isten tesz valamit. És amikor Isten tesz valamit, akkor az milyen? Örökkévaló. Te eljöttél ide ma reggel. Oké, lehet, hogy álmos voltál, amikor fölkeltél. És azon gondolkoztál, hogy hát én ide most nem megyek el. Majd jövő héten. Hányan gondolkoztál? Igen, én is gondolkoztam rajta. Felhívom a Gyurit, hogy kicsit hosszabb lesz a bevezetőd. Tessék? Jó, ti jól jártatok volna, de... Oké. És azt mondtad, hogy nem, mégis eljövök. Hiszem, hogy ott kell lennem. Hiszem, hogy kapok valamit. Uram, azt gondolom, hogy el kell mennem. És hitben eljöttél. Oké, felszálltál a buszra, beültél a kocsidba. Hitben leültél ide, és azt mondtad, na meghallgatom ezt a ezt a Schlingloffot. Okay. Az örökkévalóságban meg fognak emlékezni erről a reggelről. Az örökkévalóságban emlékezni fognak arról a hitedről, amivel fölkeltél és eljöttél. Az örökkévalóságban nem felejtik el azt, hogy itt voltál. Minden Isten tisztelet, ahol ott vagy. Minden találkozó, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ott van örökre. Minden, amit hitben teszel, Istenre nézve, lyukasztasz egy buszjegyet, tankolsz a kocsidba, tiszteled a férjedet, megöleled a feleségedet, dolgozol, mert ez része annak a tervnek, amit Isten adott nekünk embereknek, megmarad örökre. Okay. Meg kell, hogy értsd, hogy az életed még akkor is, hogyha a te értékelésed szerint jelentéktelen, örökké való értékkel bír. Érted ezt? A frusztráció feloldható a másik oldalról is. Reggel nekiállok dolgozni, és este 4-kor, 5-kor azt mondom, hogy nem jutottam elég messzire. Nagy dolgokat akartam elérni, és nem jutottam elég messzire. Nagy dolgokat akartam. Többet kellett volna haladnom, és azt kell mondanom magamnak ilyenkor, hogy megmérhetetlenül értékes volt, amit ma tettem, mert hitben tettem. Reggel elmondtam egy imát, Uram, áld meg a mai munkámat. Uram, add, hogy azt tegyem, amit kell, vezess engem, segíts jobban tervezni, segíts, és ha hibázom, használd a hibát is a javamra, az életem, az időm a tiéd, és innentől nincs jogom megkritizálni, amit tettem. Van jogom és kötelességem tanulni belőle, van jogom és kötelességem a lehető legjobban csinálni, emberi szinten, ahogy lehet, de a másik oldalról mindig látnom kell, hogy azokat a cselekedeteket, amiket ő tesz, én is megteszem. Látnom kell, hogy amikor hitben teszek valamit, akkor Isten teszi azokat. És este úgy hagyhatom abba a munkát, hogy jól van, jó és hű szolgám, Isten ezt mondja, jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevésen, sokat bízok rád ezután. Jól van, jó és hű szolgám, élhetsz, élj, nem azért, mert fizettél, így kezdtem reggel is. Jól van, jó és hű szolgám, veled leszek, vezetlek, használlak. Az élet nem egy jutalom, amit az út végén kapsz meg, hanem valami, ami alapból megvan abban a pillanatban, amikor hiszel, amikor fogod Isten kezét. Ez az az élet, ami képessé tesz arra, hogy nagy dolgokat tegyél. Ez az az élet, amely megmenthet a frusztrációtól, amely megmenthet a kishitűségtől, amely megmenthet az önmagad megvédésétől, ugye? Megóvom az életemet, megvédem magam a feleségemtől, a családomtól, a nagy kihívásoktól, az üzletemtől, a szolgálattól, a gyülekezettől, megvédem magam, mert túl nehéz lesz, túl sok lesz, nekem is élnem kell valahogy. Ez az én küzdelmem. De nem az, nem. Az első pillanatban megkapod a tiéd, jól van, jó és hű szolgám. Mint Gedeonnak. És ezzel a te erőddel menj, ezt mondta neki. Miután Gedeon, ugye, mit csinált? Elbújt, azt hiszem, vagy ő nem bújt el? Nem, ő csak tette a dolgát, kétszer megkérdőjelezte Istent, a legkisebbnek tartotta magát mindenki között, miért pont én? És azt mondta neki Isten, hogy vitéz férfi, ezzel a te erőddel menj el. Ugye, és tudjuk, hogy Isten egy csodálatos győzelmet szerzett rajta keresztül. És te azt mondod, hogy ezzel az én erőmmel mi ez? Hogy értem, csak frusztrált lehetek. Nagy céljaim vannak, magamra nézek arra, amit csinálok, és ez értéktelen. És Isten azt mondja, hogy rossz a nézőpontod. Kihagysz engem a számításból, kihagyod a lényeget. Ezzel a te erőddel, aki és ami te vagy, hogyha fogod a kezemet, ha hiszel bennem, az pont elég. Ezzel a te erőddel menj, és élhetsz. És bizony nagy célokat követhetsz. Olvassuk tovább, hogy hát ha ad itt Isten még gyakorlati tanácsot is. Hát ha jobban megérthetjük, hogy ez hogyan működik. Mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem, az én nevemben megteszem. Hoppá! Okay. Isten lefektette az alapelvet, adott egy célt, egy látást, okay? Aki hisz, ez az alapelv. A látás az az, hogy azokat a dolgokat, amit én teszek, sőt, nagyobbakat ti is megteszitek, ad egy célt, oké? Okay? Példabeszédek azt mondja, hogy ahol nincs látás, elvész a nép. Ahol nincs egy jövőkép, nincs egy cél, nincs valami, ami felé mehetsz, ha az életed, mint olyan értelmetlen, akár a hétköznapokban, akkor ott elvész a nép, ott elveszel te, ott elvész az erő. Isten ad egy célt, nagy dolgokra vagy elhívva, és aztán ad egy módszert is. Hogyan? Oké, okay, hogyan? Hogyan? És itt mondja, mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Oké, okay, mit mond ez? Hogy Isten, mint ember, el fogja végezni a dolgát itt a földön, és visszamegy az Atyához. És amit csak kérünk az ő nevében, azt az Atya megadja, miért? Hogy dicsőítessék a fiúban az Atya. Az Atya úgy döntött, hogy a fiútól kell kérni, a fiúval van meg a kapcsolat, és a fiú megtesz mindent az Atyán keresztül, hogy dicsőítessék az Atya. Oké, okay. Uram, vidd sikerre az üzletünket. És 2 év múlva az üzlet egy hatalmas siker. És te azt mondod, hogy dicsőség Istennek. Én ezt kértem, 1000-szer láttam a korlátaimat, 1000-szer láttam, hogy képtelen vagyok, és mégis megtörtént. Dicsőség Istennek. Isten tett valamit. Isten nagyszerűsége megmutatkozott. Dicsőítetik az Atya a fiúban. Ámulatos. Oké? Okay? Ezt Isten akarja, ez ezt jelenti. Én ki akarom fejezni magam a földön. Én akarom gyakorolni a hatalmamat. Én meg akarom mutatni, hogy mire vagyok képes. És nagyon érdekes az összejátszás. Te vagy a csatorna, de én vagyok az erő. Te vagy a televízió, de én vagyok a műsor. Te vagy a hősugárzó, de én vagyok az áram. Te teszed, rajtad keresztül történik, de amikor megtörtént, azt mondod, hogy én semmit se csináltam. Minden Istentől van. Ő vezetett, ő adta az erőt, ő adta a képességet. Ő tőle vagyok az, aki vagyok. Pál ezt mondja, Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Micsoda kijelentés. Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És aztán máshol mondja, hogy az ő hozzám való kegyelme nem vált hiába valóvá, mert többet tettem, mint azok mind, és itt a többi apostolról beszél. Azt mondja Pál, hogy én csak egy, oké, okay, a legkisebb vagyok a szentek között. Üldöztem az egyházat. Persze farizeus vagyok, de Isten gyülekezetének az ellensége voltam. De Istennek úgy tetszett, hogy engem használ. És az vagyok, ami az ő kegyelméből, az ő ajándékából, az ő munkáján keresztül vagyok. És ez nekem elég. Nem akarok lenni se több, se kevesebb. De ez a kegyelem nem erőtlen. Ez a kegyelem többet tett bennem és rajtam keresztül, mint az összes többiekben. Reggel fölkelek, és azt mondom, hogy figyelj, Uram, ha rám nézel, nem vagy egy mázlista, úgy értem, ennél jobb embereket is kaphatnál, úgy értem, ha mi vagyunk a te csapatod, akkor a világ szemével nem mondjuk azt, hogy hű, hanem azt mondjuk, hogy hű. És Isten azt mondja, hogy ez tetszik nekem, mert meg akarom mutatni az én dicsőségemet. Hogy a képtelenség közepette képességet hozok létre. A lehetetlen közepette lehetőséget hozok létre. A túl nagy kicsivé válik. De hogy? Úgy, hogy én fogom, föltűröm az ingem ujját, és azt mondom, Uram, add a feladatot, elvégzem. Mert így gondolkozunk. Uram, add a feladatot, 10 pontos lista, holnapra megvan. Isten azt mondja, hogy nem, nem. Mutatok egy célt, esetleg neki feszülhetsz, csalódsz, aztán kérsz engem, és én megteszem, rajtad keresztül, veled együtt. És enyém a dicsőség, tiéd pedig a hála és az öröm. És aztán tudod mit? A dicsőségemet megosztom veled, koronát teszek a fejedre, azt fogom mondani, hogy jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevésen, sokat bízok rád ezután. És mi azt mondjuk, és ez is egy kép a Bibliából, a Jelenések könyvében a 12, mindegy, vagy több, 12, ami a gyülekezetet jelképezi, a koronáikat leteszik Isten lábához. Oké, okay? Mert azt mondják, hogy te csináltál mindent, mi a haszonélvezői voltunk a te ámulatos életednek. És Isten koronát tett az én fejemre, de hogy, miért? A koronát visszateszem a lábához. És ez a viszonyunk. Királyok és királynők vagytok. Ennek a kornak és az eljövendő korszaknak az uralkodói. De nem ti önmagatokban. Igen, nektek túl nagy a feladat. Igen, nektek még a legegyszerűbb is túl bonyolult. De nem Istennek. Amit az ő nevében kértek, megadja nektek. Amit az ő nevében kértek, megadja nektek. Sőt, többet és nagyobbat tesztek, mint ő. Amit az ő nevében kértek, megadja nektek. És itt van egy kis piros lámpa megint, ami villog. Látjátok villogni? Hol villog a piros lámpa? Az ő nevében. No, megint egy apró betűs rész. Ez nem tűnik. Mi az, hogy az ő nevében? Mi az, hogy az ő nevében? Hát, ha mond róla még valamit. Oké. Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat. Ops. Ez egyre nehezebb. Ez csak akkor hangzik jól, ha felületesen olvasom. Tudod, ha gyorsan tovább megyek. Ha szerettek engem. Oké, én már kiestem a játékból. Főleg, ha 1 Korintus 13-ra gondol. Olvastátok 1 Korintus 13-at? Ez a szeretet leírása. 16 jellemző. Mindent hisz, mindent remél, soha el nem múlik. Ez a vége. Ez a három, ez megy nektek? Mindent hisz a másikért, mindent remél a másikért, mindent eltűr, ezt kihagytam, az ott van, mindent eltűr, úgy értem, mindent eltűr, és ha megöl, mindent eltűr, mi megöltük őt. Oké? Okay. És ő eltűrte. Mi becsméreltük őt, és ő eltűrte. Mi a királyt úgy kezeltük, mint egy bolondot, és ő eltűrte. Soha el nem múlik. Oké? Okay. Ez csak az utolsó 4 szempont. Oké? Okay. Szeretsz engem? Kérdezi Jézus Pétertől. Péter, aki megtagadta őt. Ugye azt mondta, az életemet adom érted. Kard elő. Mire Jézus ránéz? Jó gondolat. Elmondom, hogy hogy lesz tényleg. Még mielőtt a kakas háromszor kukorékol, egyszer kukorékol, háromszor tagadsz meg engem. Köszönöm, Attila, igen. Jó reggelt. Egyszer kukorékol, háromszor tagadsz meg. Azt mondja, én soha. Azt kukorékol a kakas, és már 3 megvolt. Úgyhogy nem, hogy az életemet adom érted, még le is tagadlak. És aztán Jézus megjelenik a tanítványainak. És hogy volt? Valahogy így írja, hogy köszöntsétek a többieket és Pétert. Figyeled ezt? Tehát a többiek és Péter. Miért? Mert Péternek volt a legnagyobb szüksége most vigasztalásra. És aztán később, amikor beszélnek, Jézussal ott mennek, ott Péter sunnyog, tudod? Megtagadtam őt. És most itt van, és megtagadtam őt. És Jézus kérdezi, szeretsz-e engem? És kérdezi, szeretsz-e engem agape? Feltétel nélküli szeretete. A szeretetnek 4 formája van, 4 kifejezése a Bibliában. Szeretsz-e engem agape? És azt hiszem a válasz az, hogy szeretlek fileó, ami azt jelenti, hogy kedvellek. Oké. Okay. És Jézus azt mondta, oké, okay. Belefér. Legeltesd a juhaimat. Úgy értem, én egy bukás vagyok, én nem szeretlek, és Jézus azt mondja, hogy legeltesd a juhaimat. Úgy értem, a te juhaidat, akik neked a legdrágábbak, akikért az életedet adtad, ami a legfontosabb, az emberek, ami az egyetlen, ami örökké való, én legeltessem őket. Igen, mert a szeretet János 4 szerint nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeretett minket előbb. Amikor Péter válaszolta, hogy szeretlek, fileó, azaz kedvellek, Jézus tudta, hogy én azt a jó munkát Filippi 1-ben, amit elkezdtem benned, el is végzem arra a napra. Szeretni fogsz engem, agape. Szeretni fogsz engem, agape. Mert én annyiszor foglak szeretni előbb. Én annyit fogok befektetni, annyit fogok adni neked. Olyan életet fogok élni benned, hogy nem fogsz tudni mást tenni, csak egy ponton megadni magad ennek a szeretetnek, és hagyni, hogy átfoljon rajtad. És Péter olyan messzire jutott ebben, hogy mártírhalált halt. Úgy értem, nem egy csatában, előre keresztények is, lelőtték valahol. Nem, nem. Egyszerűen azért keresztre feszítették, mert nem volt hajlandó megtagadni Jézust. Feje lefelé feszítették meg, ha jól tudom. Miért? Mert nem volt hajlandó megtagadni Jézust. Az élete végén, amikor Jézus azt a jó munkát, amit elkezdett benne, elvégzett. Ha szerettek engem, és nem szeretjük őt, oké? Nem szeretjük. De ez nem is így működik. Figyeld, ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. A megtartjuk a parancsolatait. Ez a lényeg. Oké. Ez megint rosszul hangzik. Hányatoknak hangzik ez rosszul? Hányan tudjátok megtartani Isten parancsolatait? Na, egy-két kezet. Senki? Megtartani. Mit jelent megtartani? Hogy lehet megtartani valamit? Hát egyrészt úgy, hogy betartom, ugye? Betartani. De a betartás előtt van valami más. A megtartás. A megőrizni. Péter ezt a szót használta. Ha szerettek engem, mondhatta volna így is, emlékeztek a szavaimra. Mi az, amire Péternek emlékeznie kellett? Legeltesd a juhaimat. Háromszor, négyszer kérdezte? Négyszer? Háromszor? Háromszor. Háromszor szeretsz engem. És a végén már úgy kell, kedvelsz engem. Azt hiszem ez volt a vége. Kedve. Tudod, hogy kedvellek. Rendben van. Emlékezz a szavaimra. Emlékezz arra, hogy én adtam az életemet, érted? Mondja Jézus. Emlékezz arra, hogy a szeretet nem az, hogy te szeretsz engem, hanem hogy én szerettelek téged előbb János 1 János 4-ben. Emlékezz, tartsd meg a parancsolataimat, tartsd meg ennek a könyvnek a beszédeit. Első Zsoltár, boldog az az ember, aki az Úr törvényében gyönyörködik éjjel és nappal. És a vége az, minden sikerül neki, amit tesz. Megtartani az ő beszédét. Bármit, amit az én nevemben kértek, hogyan kérhetek valamit az ő nevében? Úgy, hogy emlékszem az ő szavaira. Úgy, hogy tudom, hogy mi az ő neve. Úgy, hogy ismerem Istent, megismertem őt. És ahogy megismertem őt, képes vagyok az ő nevében kérni. Mit jelent az ő nevében kérni? Három dolgot jelent. A névszó. Az ókori nyelvhasználatban nem csak egy definiáló, vagy nem csak egy ilyen Gyuri, hanem egy definíció is volt. A név az jelentett valamit. A név leírta a Gyuri tulajdonságait, a jellemét, ahogy Péter súg. Sándor azt jelenti emberek oltalmazója. Krisztina azt jelenti, hogy Krisztushoz tartozó. Péter azt jelenti, hogy kőszikla, kövecske. Az ő nevében kérni azt jelenti, hogy az ő jellemével kérni. Az, hogy kérek valamit, csinálok valamit, és hozzá vigyeztem, hogy Jézus nevében, az nem jelent semmit, ha csak nem valóságosan az ő jellemében cselekedtem. És itt jön a második. Az ő nevében azt is jelenti, hogy az ő helyében. Menj el az én nevemben ezzel a hírrel. Ezt mondja a nagykövet. Amerika azt mondja a nagykövetének, menj el Magyarországra a mi nevünkben. Ami azt jelenti, hogy ide jön a nagykövet, és ez olyan, mintha az Amerikai Egyesült Államok elnöke lenne jelen. Az ő nevében megy, az ő helyében, helyettesítőként. De ezt csak akkor teheti, hogyha az ő jellemében, az ő országának a rendjében jár el. Hogy tudja ezt megtenni a nagykövet, ha nem ismeri az országát, ha nem ismeri a királyát, ha nem tudja, hogy mit jelent ezt a nevet képviselni? Megtartani a parancsolatait, megtartani az üzenetet, a kijelentést, ez az alapja annak, hogy képes legyek az ő jellemében cselekedni, kérni, az ő jellemében menni. És a harmadik, amit jelent a jellemszó az ókori kifejezésben, az a személyes jelenléttel. Ez olyan, mint amikor áll a király, és a fiának szól, hogy mondd meg neki. És a fia előlép, és azt mondja, hogy az én atyám azt mondja, hogy. És ott van az Atya abban a pillanatban, személyes jelenléttel, hatalommal, erővel, de amit tesz, azt a Fián keresztül teszi. Ezt jelent az jelenti az ő nevében. Ezt jelenti az ő nevében. És erre vagyunk elhívva. Mind az a cél, mind az az elhívás, ami a miénk, a nagy dolgok, ami után kinyújtjuk a kezünket, a kicsik, amik túl nehezek nekünk, az ő nevében kérve oldódnak meg. Az ő nevében elhangzott kérésekkel teszi meg Isten. Emlékeztek, amit olvastunk? Bármit kértek az én nevemben, az Atya megadja nektek, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Bármit kértek az én nevemben, az Atya megadja nektek. De figyelj, az ő nevében lehet, hogy nincs benne az, hogy rohadjon meg a szomszéd. Az ő nevében lehet, hogy nincs meg az, hogy hadd legyek dúsgazdag, hogy végre ne legyen szükségem rád. Az ő nevében nincs benne az, hogy minden csak nekem itt van az én kis álmom az életemről. A többiek azok csinálnak, amit akarnak, de itt vagyok én, és amit én szeretnék, Uram, add meg nekem, amit én szeretnék. És erre az a válasz, hogy még tanulnod kell, fiam. Erre az a válasz, hogy egy nagyon kicsi világban élsz, nem az enyémben, hanem a tiédben. Nem az én nevemben jársz, hanem a magad nevében. Ha az én nevemben jársz, bármit kérhetsz, megadom neked. Lehet, hogy nem azonnal idejében, hisz lehet, hogy megkapsz egy látást, mint ahogy József megkapta, ahogy le fognak borulni a testvéreid, sőt az atyád előtted, de mikor fog az teljesülni? Idejében, 11 néhány év múlva, de ez valóság, de abban a pillanatban még neked a hitnek a remény oldala, valami, ami a jövőben lesz meg biztosan, de csak a jövőben türelemmel kell, hogy kérj, mindig türelemmel kell, hogy kérj. De amit az ő nevében kérsz, és tényleg az ő nevében van, azt ő megadja nektek. A hit is egy ilyen dolog. Mondjátok ennek a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe, egy mustármagnyi hittel, és beugrik. Ez volt Jézus tanítása a hitről, ugye? Ez volt számomra a legfrusztrálóbb és a legelkeserítőbb mondata Jézusnak. A hét életem elején. Hát megpróbáltam. Egy téli konferencián mondtam is. Nézzetek ki az ablakon. Kinéztek, ott egy baromi nagy hegy, Szlovákiában voltunk, vagy hol. Oké, kinek van egy mustármagnyi hite közöttetek? Mondja annak a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe, és be fog ugrani. Ez volt egyszer, köszönöm. Tódor, köszönöm. Oké. Az én nagy hitem... Az én mustármagnyi hitem dobja a hegyet a tengerbe. Ez egy félreértés. Hit miben? Hit magamban. Hit a hitben. Hit az ígéretben. Nem, hit Istenben. Hit abban, hogy amit Isten meg akar tenni, megteszi, ha az általa szabott feltétel teljesül. Isten odaáll, és azt mondja, hé Sanyi, úgy gondoltam, hogy bedobnám ezt a hegyet a tengerbe. Hiszed-e? Hát, te tudod, Uram. Végül is, miért ne? Hopp, már repül is. De mivel kezdődött? Azzal, hogy Isten be akarta dobni a hegyet a tengerbe. Ha Isten alapvetően nem akarja bedobni a hegyet a tengerbe, akkor én miben hiszek? Magamban hiszek. Egy cirkuszi mutatványban hiszek. Ahogy Péter mondta, nincs benne a nevében. Nem az ő nevében van, amit kérek. Nem tőle indult, nálam meghallgatásra nyert és visszatért hozzá, hanem nálam indult. És Istentől csak az jött vissza, hogy ha? Mire gondolsz, Sanyi? Alapvetően félreértesz valamit. És megjegyzem, hogy tőle nagyon sok jó dolog indul. Oké? Okay? Tőle jobb dolgok indulnak, mint tőlem. Akár rám nézve is. Itt az én kis világom. Uram, add meg nekem, itt van a 100 pontos listám mára. Mi mindent kéne megadnod nekem? Uram, add meg nekem. Mire Isten azt mondja, hogy figyelj, csináljuk fordítva. Nekem van egy jobb listám. A tiédet tegyük félre, te bízz bennem, és én adok neked jobb dolgokat, mint amiket te kértél. Jobban időzített dolgokat, hozzád illőbb dolgokat. Tőlem kell, hogy induljon. És aztán, amikor már ismersz engem, és értesz engem, és olyan vagy, mint atyának a fia, ott áll a király, tudod, uralkodik az országon, és mellette áll a 25 éves fia, aki nem sokára örökölni fog, és ott fog ülni a trónon. Mind a kettejüknek ugyanaz a tekintete, mind a kettejüknek ugyanúgy dobban a szíve, mind a ketten ugyanazt látják. Ha az apa elkezdés, a fia befejezi, a fia elkezdés, az apa befejezi, és az apa azt mondja, menj az én nevemben. Ott van egy vidéki tartomány, ahol zűr van. Fiam, menj el az én nevemben, és rendben lesz. Tudom, hogy rendben lesz, mert ismersz engem. Mert az én szívem már a tiéd, már az én nevemben éled az életedet, szabad vagy. Egy valójában független lény, aki a függetlenségét önként aláveti magát Isten rendjének. Menj az én nevemben, és ebben a menj az én nevemben hihetetlen hatalom van. És aztán kérheted, Uram, látom ezt a hegyet. Baj van ezzel a hegyel. Ennek a hegynek a tengerben a helye. És Isten azt mondja, hogy igaz. Mondd a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe. Ugorj a tengerbe, és a hegy beugrik. És lehet ez egy rossz házasság, lehet ez egy személyes probléma, lehet ez bármi az életedben, ami nehéz, amivel egyedül nem bírsz megküzdeni, ami egy hegy. Ha érted Isten nevét, ha az ő nevében élsz, ha fogod a kezét, ha érted ezt, csak mondanod kell annak a hegynek is beugrik a tengerben. Mikor? Idejében. Mikor? Isten nevében, idejében beugrik. Ámulatos életet élünk. Igenis nem kell megkeserednünk, igenis nem kell lejjebb adnunk, igenis azokat a tetteket, amiket Jézus tett, sőt nagyobbakat mi is megteszünk. Igenis az életed sok száz emberrel lesz olyan hatással, amire az örökkévalóságban is emlékezni fognak. Igenis emberek, akik elvesznének, akik egy olyan úton élik az életüket, aminek itt a földön is csalódás, és kudarc, és keserű veszteség a vége, sőt az örökkévalóságban is az irányt fognak változtatni a te szereteted, a te befektetésed, a te bölcsességed miatt. Igen, lehet, hogy azt gondolod, hogy ezzel az én erőmmel, ki vagyok én, Gedeon? Egy nyomorult senki, és Isten azt mondja, te vagy a tökéletes alany arra, hogy az én dicsőségem megmutatkozzon. Fogd meg a kezemet, ismerd meg a nevemet, és kérj az én nevemben bármit, és megadatik néked. Bármit, és megadatik néked. Ez egy másik élet. Oké? Ez egy másik élet. Ha kívülről nézed, nincs nagy különbség. Látod Sanyit, ahogy hülyére dolgozza magát. Ott ül a gép előtt, hatalmasat álmodik, és dolgozik, és próbálkozik, és aztán abba hagyja 4-kor, és csalódott, és frusztrált, és azt mondja, hogy többet kellett volna, és sose fog ez sikerülni, és már elegem van belőle, vagy nem, asszony, gyerekek, nekem dolgoznom kell, hagyjatok, és akkor dolgozom még éjfélkor is, mert akkor hát, ha jutok valamire az én nagy erőmmel, vagy egy váltás, ahol azt mondom, hogy Uram, amire készülünk, nagyobb, mint én vagyok. Te vagy megteszed, vagy nem történik meg. És tudod mit? Ha nem akarod megtenni, akkor én miért akarnám? Ha te nem harcolsz, érte, én miért harcolnék? Ha te nem mész, én miért mennék? Az élet, amit élek, már nem az enyém, hanem a tiéd. Galácia 2.20. Az élet, amit élek, az már nem az enyém, hanem a tiéd. És ahogyan te adod nekem, az úgy jó. Ahogy te adod nekem, úgy öröm van a hétköznapokban. Úgy nem rémisztenek a rossz hírek. Úgy tudok türelemmel várni, akár hosszan tűrni. Úgy, amit csak teszek hitben, annak örök értéke van. Úgy, ha csak ülök, és nem teszek semmit, teljes és elégedett lehetek. Mert tudom, hogy azokat a cselekedeteket teszem, amiket Krisztus is tett. És ő sokszor ezt csinálta. Ott volt a nagy tömeg, és ő elment tőlük, hogy imádkozzék. Ő elment egy városba, és mindenkit meggyógyított, és elment egy másikba, és senkit nem gyógyított meg. Ő itt volt a földön, hogy megmentse az emberiséget, és egy pillanatig nem volt frusztrált, mert értette, hogy egy nagyobb tervben, egy nagyobb névnek a nevében jár. Emberként, Isten nevében. Aki sohasem késik, de soha nem is kapkod. Minden megtörténik idejében, megmásíthatatlanul. Az isteni gépezet megy előre, és én ennek része lehetek. Örökkévaló értékkel. Igaz ez? Így van ez? Ha azt mondjátok, hogy ámen, ezzel azt mondjátok, hogy így van. És mondjuk azt, hogy ámen, ámen. Esetleg egy imával fejezzük be, és aztán beszélgethetünk. Ha valakinek mennie kell, tudom, hogy csúsztunk egy picit az idővel, nyugodtan álljon föl és menjen. A Gyuri írja a fekete listát, ahogy szoktuk. De ha van időtök maradni, akkor itt vagyunk még arra, hogy válaszoljunk kérdésekre, vagy meghallgassuk a te hozzászólásodat, felismerésedet. De most egy imával zárjuk ezt a mai reggelt. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk azért, hogy a te terved az, hogy amit csak kérünk Krisztus nevében, azt te megadod, mert meg akarod dicsőíteni önmagadat a fiúban. Ámulatos ez, hogy isteni tetteknek, isteni tervnek, isteni jelentőségnek lehetünk a részesei. Nem mint apró pici fogaskerekek, hanem mint a fiaid, mint a király fia, mint a herceg, aki ott áll az uralkodó mellett, és egy napon koronát tesznek a fejébe, és ő is uralkodni fog. Ámulatos, hogy a te nevedben élhetünk. Ámulatos, hogy az életünk ennyivel több lehet, ennyivel magasabb, ennyivel értékesebb, mint amit valaha álmodtunk. Add nekünk ezt az életet. Add, hogy a hétköznapokban gondoljunk rá, hogy a nehézségek közepette felét forduljunk, hogy a kéréseinkkel a nevedben forduljunk hozzád. És ha valakinek most kéne megtennie az első lépést Isten felé, akkor tegye meg. Nincs jobb pillanat, mint a mostani. Az evangélium, az első lépés, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, annak örök élete legyen. És ez a hit az, hogy ő eljött és meghalt minden ember bűneiért, hibáiért, hogy ő az, aki kifizette az általunk kifizethetetlen tartozást, mindent jóvá tett. Semmi más nem kér, csak hogy elfogadjuk ezt. Higgy én bennem, mondja Jézus. Higgy bennem, és abban, amit tettem, és örök életed van. Ez az első lépés, az első és legnagyobb. Úgyhogy, ha van valaki, aki hallgatja ezt a felvételt, ha van itt valaki, aki még soha nem kötött békét a mindenhatóval, akkor csak egyszerűen mondd utánam, és ezzel békét kötsz vele. Mondd ezt, hogy elfogadlak Jézus, mint a személyes megváltómat. És hogyha egy nap meghalok, vigyél a mennybe, hogy én is ott legyek, ahol te vagy. És amíg itt vagyok a földön, segíts nekem, vezess engem, taníts meg a nevedet, hogy abban éljek, hogy abban kérjek, hogy abban cselekedjek. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében kértük. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Nagyszerű, hogy itt vagytok, és ha van kérdésetek, hozzászólásotok, akkor itt az idő, itt az alkalom. És még egyszer, hogyha menned kell, akkor menj. Talán még zárásnak annyi, hogy ezt az üzletember találkozót a Magyarországi Bibliaszól Egyház épületében tartjuk. Sokan, akik ide járunk, ezt a gyülekezetet tartjuk a sajátunknak. Ha neked esetleg nincs saját gyülekezeted, vagy nem vagy benne biztos, hogy Isten odahívott el, ahova esetleg most jársz, akkor szeretettel látunk. Az ajtó mindig tárva nyitva van, kifelé is, befelé is, ez nagyon fontos. Bármikor jössz, örömmel látunk. Itt van egy nagy terem emellett, a terem mellett, és minden szerdán 6:30-kor, és minden vasárnap délelőtt 10:30-kor, és este 6:00-kor vannak Isten tiszteletek. Oké, köszönöm. Kérdés, hozzászólás? Kérlek. Igen. Oké, tehát akkor a kérdés igazából az, hogy erkölcsileg van-e felelősségem abban, hogy a vállalkozásommal milyen tevékenységeket támogatok, és milyeneket nem. Itt azt hiszem, hogy két kérdést kell föltenni. Az első kérdés, hogy vajon a munkámban megvan-e a szabadságom arra, hogy ilyen különbséget tegyek. És a szabadság ez egy alárendeltségi viszonyra vonatkozik, tehát hogyha a cégnek nem én vagyok a tulajdonosa, nem én vagyok a végső döntéshozó, akkor igazából a tulajdonos által meghatározott rend köt engem, ugye? Hisz amikor én elmegyek valahova dolgozni, aláírok egy szerződést, amiben vállalok egy bizonyos keretrendszert. Na most ettől eltérni kétféleképpen lehet. Az egyik az az, hogy beszélek az igazgatóval, és azt mondom, hogy valamit itt másképp kéne csinálni. Vagy kilépek a cégtől, ugye? A harmadik lehetőség, ahol én belülről elkezdem fúrni a céget, az nem a legegyenesebb megoldás. Most a másik esetben, ugye, tehát most ha itt az van, hogy mondjuk a cég, ahol dolgozom, folyamatosan a kábítószer csempész cégeket támogat, és én vagyok az ő védőügyvédük, te nem ez vagy mondjuk, akkor azt mondhatom, hogy főnöknek, hogy figyelj, nem csak, hogy nem vállalom ennek a mafiózónak az ügyét, de kilépek a cégtől, mert a nevemet se akarom összerakni olyannal, aki ilyet támogat. És ennek ára van, ennek az az ára, hogy elvesztek egy jó állást, elvesztek jó bevételt, de ugyanakkor a veszteség csak látszólagos, mert Isten országában amúgy is mindig Istenen múlik, hogy én mennyire élek jól, mennyire vagyok jól tartva. És azt gondolom, hogy amikor én tisztelem az ő rendjét, és az ő értékrendje, az értékei szerint hozom meg a döntéseimet, akkor ezt Isten megjutalmazza. Ha lehet nem is rögtön, tudod, az, hogy kiállít egy csekket, tudod, hanem visszanézel egy év múlva, két év múlva, és azt fogod mondani, hogy megérte jó döntést hozni. Itt van a testvérünk, akinek pénzügyi tanácsra van szüksége, csak ketten, akik, vagy hárman, akik voltatok. Oké, megvagy. Rendben. Oké, akkor a másik, hogyha én vagyok a tulajdonos, és én vagyok a döntéshozó. Jézusnak, illetve Pálnak rómaiakhoz írt levélben, azt hiszem a 14. fejezetben van ez a tanácsa, hogy azt a hitet, ami van neked Isten előtt, azt tartsd meg. Neked kell, hogy legyen egy személyes meggyőződésed a munkáddal kapcsolatos kategóriákról, amiket Isten elé vittél, és Isten előtt egy meggyőződéssé váltak, és azt tartsd meg. Tehát, hogyha te úgy érzed, hogy egy multit nem szabad támogatnod, és komolyan imádkoztál efelől, tanulmányoztad az igét, Isten elé vitted, többször megküzdöttél ezzel a kérdéssel, és lett egy békességed, egy megalapozott, igékkel alátámasztott meggyőződésed, hogy multikat nem szabad támogatni, akik korlátozzák a piaci versenyt, akkor azután ne tedd. Mert ha mégis megtennéd, akkor kénytelen lennél nem hitből tenni. Ugye? Mert csak akkor tudsz valamit hitből tenni, hogyha van egy meggyőződésed arról, hogy Isten előtt ez rendben van. Ezt jelenti a hitből tenni. Azt a hitet, ami nekem van Isten előtt, amit ő kialakított bennem, amire megtanított, ahova elvezetett, azt megtartom. Úgyhogy az ő nevében megyek, ahogy ő engem fölkészített, ahogy ő megtanított, és ebben benne van az, hogy nem támogatunk multikat. Ami most azért ismételgetem ezt, mert te mondtad, szerintem lehet multikat támogatni. Illetve azt a... Egy olyan multit világos, aki... És az a válaszom, hogy azt a hitet, ami neked van Isten előtt, azt tartsd meg. Most én például ezt úgy csinálom, hogy van egy viszonteladói programunk, ahova nem csatlakozhat olyan weboldal, amely erőszakot propagál. Mik vannak még benne? Te tudod? Emlékszel? Mindegy, egyszer kitaláltuk, összeállítottuk, csináltunk egy szabályzatot, erkölcstelen dolgokat, az ortodox keresztény hittel össze nem egyeztethető dolgokat, ez is benne van. Tehát amit persze nehéz komolyan venni, és nem is biztos, hogy annyira kell, mert például zavar engem, hogyha egy krisnás oldalon kim van az én hirdetésem. Jó kérdés. Egyrészt az én nevemet ugye olyan környezetben tüntetheti fel, hogy én is krisnás vagyok, de ugyanakkor meg azt is jelenti, hogy a krisnások hallani fognak tőlem, és lehet, hogy előbb-utóbb itt fognak ülni az üzletember találkozón, és a természet felettiről vallott meggyőződéseinkkel is megismerkedhetnek. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés. Azt a hitet, ami neked van Isten előtt, azt tartsd meg. És óvatos lennék, sőt, félnék egy kész mintát adni. Mert akkor azzal én válnék törvényi Isten igéje és személye helyett. És ezt nem tehetem. Persze azt tudom mondani, hogy ami nyilvánvalóan ellentmond a Bibliával, azt nem akarnám támogatni. Tehát biztos, hogy erkölcstelen tevékenységet, a bűnözés szintjén lévő tevékenységet, olyan spirituális dolgokat, amik ellene mennek a Bibliának, biztos, hogy nem támogatnék. Oké, tehát például én nagyon sok, tehát nem tudom, hányan ismeritek a szientológiát? Hányan hallottatok róla? Hányan vagytok szientológusok? Nem probléma, tehát ez teljesen oké. A szientológiának két oldala van. Az egyik oldala az iszonyú profi tanítás, amivel igazából nagyon vonzóvá válnak egy gondolkodó ember számára. Olyan profi, alapvető, üzleti, kommunikációs, vezetői oktatásuk van, rendszer szervezés, vállalatokat átszerveznek, stb., ami első ránézésre ámulatosan jónak tűnik, és tényleg nagyon profi, nagyon jó szervezet. Ezzel az ember elkezd bízni bennük, elkezd közelebb menni hozzájuk, és egy ponton előjönnek azzal, hogy oké, erre a problémára már nincs más válasz, csak az, ha auditáljuk önt, mert egy mély belső lelki szellemi probléma van, és elkezd jönni a vallásos oldala a dolognak. És a szientológiának a vallásos oldalával, és hadd mondjam azt, hogy az értelmes tanítás oldalának egy részével sem értek egyet, sőt, azt gondolom, hogy tönkretesz embereket, tönkretesz cégeket, komoly probléma van vele. Okay. Úgyhogy viszont ők nagyon jók az interneten. Én, mint internetmarketing tanácsadó, pedig egy nagyon jó partner lennék a számukra. A legelső, legjobb, legkomolyabb megkereséseket szientológus cégektől kaptam, sőt a szientológia egyháztól, az ő vezetőjükkel ültem egy asztalnál és konzultáltam arról, hogy csinálnám-e az ő marketingjüket. És elmondtam neki az evangéliumot, és utána elmondtam neki, hogy azért nem fogom csinálni, mert szientológus vagy. És ugyanígy egy másik, és persze, ha megtérsz, és akkor beszélhetünk róla. És tessék? Hát miért ne? Persze. Hát az attól függ, hogy tudod, gyümölcseiről ismer, ott rögtön a helyben, tudod. Jó, de nem. És ugyanígy oktató cégek, akik nem... önmaguk esetleg nem szientológusok, de a szientológia tanítja. Hubbardnak ott vannak a könyvei, és őket tanítják, és azt mondom, hogy figyelj, megmondom, baromi jó a céged, te szimpatikus vagy nekem, de megmondom, hogy miért nem fogom elvállalni. Azért nem, mert egy olyan dolgot képviselsz ezzel a névvel, amivel én abszolút módon nem értek egyet, és el is mondom, hogy miért. És megint elmondtam az evangéliumot, és ennyiben maradtunk. Veszteség ez nekem? Igen, mert ezek mind ilyen milliós megrendelések voltak. De kit érdekel? Úgy értem, hogy kit érdekel? Isten tud nekem ennél százszor is többet adni. És mit érek a milliókkal, hogyha közben ki kell lépnem a hitemből? Ugye? Mit érek vele, hogyha egy megosztott, kettős életet kell élnem? Mi az értéke, ha valójában rombolok? De ki adja ezt a meggyőződést? Mondta nekem valaha a lelki pásztorom, hogy én ne dolgozzak szientológusokkal? Soha még a közelébe sem ment. Mi köze hozzá? Úgy értem, tehát, hogy nem. Azt a hitet, ami nekem van Isten előtt, azt megtartom. Aztán egy másik például, amikor még azt a gondolkodásmód fejlesztő programot csináltuk, ami most ingyenessé vált, és ami az eredményes életsorozatnak részben a része. A Dúló Attilával csináltuk ezt, 3 évig dolgoztunk rajta, 1 forintot nem kerestünk vele, csak az időnk, az energiánk ment, de egy nagyon értékes dolog született. Ez volt a meggyőződésünk, hogy ezt kell csinálnunk. Üzletileg, anyagilag egy kétségbeejtő időszak volt. Ennek az időszaknak a kellős közepén az oktató cégünk ami időnként működött, épp annyi pénzt kerestünk vele, hogy víz fölött maradtunk, kapott egy ajánlatot egy jó cégtől. Egy ugyetem egy jót, akiknek dolgoztunk, jó, amit csináltak, értékes volt, amit csináltak, de azt az ajánlatot kaptuk, hogy legyünk az értékesítési igazgatói a cégnek. És így csípőből azt hiszem 5 millió forintos fizetést kaptunk volna. Azért ez csábító, nem? Egy jó cégnek, akinek már dolgozunk egy ideje, értjük, hogy mi voltunk a tanácsadóik, úgy értem, ez is egy érdekes egyébként, tudod, hogy nekünk kilógott a nagylábújunk a cipőnkből, és a legsikeresebb vállalkozásoknak dolgoztunk tanácsadóként, és jó tanácsot adtunk. Ezt érted? Jó tanácsot adtunk. Értsd, hogy ha Isten nevében mész, akkor egy olyan tekintélyed, egy olyan erőd lehet, és ezen csodálkoztunk is egyébként. Elmentünk egy ilyen milliós céghez tanácsot adni, és úgy néztek ránk, mint félistenekre. Közben a vállalati kocsi, amivel jöttünk, egy 16 éves Volkswagen Polo volt, aminek le volt szakadva a kipufogója, és nem mertünk megállni vele az épület előtt, hanem csak több sarokkal arrébb, nehogy meglássanak. Ezt értitek? De Isten tekintélyt adott nekünk, és bölcsességet, és megáldotta ezeket a cégeket. De erre az ajánlatra nemet kellett mondanunk. Tudjátok, hogy miért? Mert az volt a meggyőződésünk, hogy nekünk azt a programot kell végigcsinálnunk, és ez a munka semmi más nem kért volna, csak az életünket. Napi 14 órát. És hozott volna egy talicska pénzt rögtön. Oké, azt a hitet, ami neked van Isten előtt, azt tartsd meg. Úgyhogy, ha konkrétumra kérdezel rá, hogy oké, egy ilyen céggel dolgoznál együtt, lehet, hogy ismerek olyan verseket, és van olyan bölcsességem, ami üzemanyagot adhat neked arra, hogy eldöntsd, hogy kiépítsed saját meggyőződést, de ennél többet biztos, hogy nem mernék mondani. Nem tudom, hogy ez válasz volt-e.